Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Olyan hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy te készítesz alkalmakat nekünk, hogy elcsendesítsük a szívünket. Köszönjük, hogy ismersz minket, és látod, hogy milyen nagy ricsaj van sokszor bennünk. Veszekszünk, kiabálunk, perelünk egymással is, meg veled is. Még ha nem is mondjuk ki, de sokszor a szívünk egy nagy csatatérhez hasonlít inkább. És olyan jó, mikor megállhatunk a te jelenlétedben, vagy odahajthatjuk a fejünket a te ületbe, és te csendet adsz. Ezért a csendért könyörgünk ma is. Köszönjük, hogy sok mindent nem érthetünk a te igédből, a te dolgaidból, hiszen te vagy az Úr, te tudod, hogy mit miért teszel. Most mégis azért könyörgünk, hogy egy kicsit hadd jussunk közelebb a megértéshez, hogy egy kicsit hadd lássunk meg belőle többet. Kérünk, Urunk, nyisd meg a szívünket, hadd halljunk téged, hadd tudjunk befogadni téged, mint drága jó barátunkat.
Amen.
Jakab leveléből olvasom a mai napi igét, Jakab levelének 5. részéből, a 7. verstől kezdődően, az 1306. oldalon található a kihelyezett Bibliákban. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az a korai és késői esőt kapja. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr. Mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Türelem, te birkács, a szamarak, dicső erénye, téged tanuljalak meg, menj a pokol fenekére. Folytathatnánk ezt a verset, és azt is gondolhatnánk, hogy ez egy kortárs költő verse, de Petőfi írta 1847-ben, és elküldi jó messzire a türelmet, és mindazokat, akik türelemre intik a többieket. Kortárs költő is lehetne, hiszen a türelem az egy olyan nagyon ritka dolog manapság a mi világunkban. Talán a fülünkbe is cseng az a mondat, amikor gyerekeinkre mondjuk, hogy legyél már egy kicsit türelemmel. És amikor a gyerek azt mondja, hogy én nem akarok türelmes lenni. És talán a mi szívünkben is ugyanez az indulat van. Én nem akarok türelmes lenni. Hiszen ez a mindennapi tapasztalatunk, nem, hogy megyünk az úton, rengeteg türelmetlen ember vezet körülöttünk. Rengeteg türelmetlen ember. Bevágnak, dudálnak, sietnek. Ugyanezt tapasztaljuk a rendelőben, hogy hát persze sokat kell ott ülni, és persze, hogy elveszíti az ember a türelmet, és mit csinálunk? Egymást szidjuk, mert türelmetlenek vagyunk. A betegségben, a számítógép előtt, hát ott aztán nagyon megtapasztalja az ember, hogy hát már klikkeltem pedig, és már eltelt egy fél másodperc, és nem történt semmi. Hát hol más rendszert kell bevezetni, mert hát ez így tarthatatlan. Ilyen lassú internet mellett nem lehet dolgozni. Ezt éljük meg a családban, a türelmetlenséget. Hogy mondtam neked, hogy szedd le az asztalt, és azonnal nem ugrasz. Azonnal nem csinálod. munkahelyen is a türelmetlenséggel találkozunk. De még az imádságainkban is. Egy ismerősöm mesélte, szabadult drogos fiú, hogy hát ő mindig nagyon türelmetlen ember volt, és ehhez szokott hozzá, hogy minden azonnal történik. Beadagolja a drogot, és azonnal jól érzi magát. És érezte, hogy hát ezt így nem lehet tovább folytatni, és azt gondolta, hogy olyan sok mindent kért már az Istentől, akkor türelmet is kér. És azt mondta, hogy összekulcsoltam a kezem, és azt mondtam, hogy adj türelmet, Uram, de most rögtön! Még az imádságban is türelmetlenek vagyunk. Szent Ágostonról mesélik, ugye a legenda feljegyezte, hogy az édesanyja 30 évig imádkozott érte. 30 évig, nem ez, hogy térjen meg a fiam, de most rögtön. Mi meg egy hétig imádkozunk, és aztán feladjuk, mert hát Isten biztos más gondol. És így mégis így kezdődik ez az igénk, hogy legyetek tehát türelemmel, testvéreim. Legyetek türelemmel. Ez egy keresztény alapértéket állít elénk, a lélek gyümölcse, a türelem. Hiába írja Petőfi, hogy menj a pokol fenekére. Nekünk ez mégis drága kincs. Egy keresztény alapérték. Mondhatjuk persze, hogy korszerűtlen, nem illik ehhez a mai világhoz. De hát mégis azt mondja az igénk a 11. versben, hogy boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Aki türelmes tud lenni, az boldog ember. Hát lehet, hogy korszerűtlen, de azért én mégis inkább a boldogságot választanám, és inkább az Isten lelkének engedjünk, mint a korszellemnek. Mert az még nem csalt meg minket sosem. Isten lelke mindig igazságra hív bennünket. És abból is gondolhatjuk, hogy ez a türelem ez egy fontos dolog, mert ebben a rövid szakaszban hát legalább 4-szer találkozunk ezzel a hívással, hogy legyetek türelmesek. Tehát valami fontos dologról lehet szó. És nem hiszem, hogy Isten olyan dolgot kér tőlünk, ami teljességgel idegen volna tőlünk, vagy amit ne tudnánk megvalósítani. Persze mondhatjuk, hogy hát én ilyen típus vagyok, ez a fiú is ugye mondta, hogy én ilyen vagyok, hogy én minden nekem minden azonnal kell. Mondhatnánk, hogy ilyen típus vagyok, én nem bírok várni. Hát mondjuk, hogyha magunkra nézünk, akkor nincs is sok reménység. Nem akarok senkit elkeseríteni, de ha elhatározzuk, hogy mondjuk reggel fölkelünk, és elhatározzuk, hogy én ma előzékeny leszek, és úgy fogok vezetni, hogy Krisztushoz méltó leszek. Na, meddig tart az elhatározásod? Addig, amíg be nem vág eléd valaki, aki nem ezzel az indulattal kelt fel. Mert akkor rögtön előjön belőlünk az indulat, hogy meg is hallhattam volna, mit képzelsz. És nem idézem, hogy miket szoktunk gondolni még ilyenkor. Vagy a bankban. Sorszámot húz az ember, és ott ül, vár, és már mindenki volt előttem. Én úgy jöttem, hogy én most türelmes leszek, sorszám van, rend van, gyors ügyintézés van. És azt látom, hogy már mindenki. És a nagy elhatározásom elszáll. És az igazság érzetem egyre növekszik. Ne magadban keresd az erőt a türelemre. Mert alapvetően ez a gondolatunk, ez az indulatunk, hogy én nem akarok türelmes lenni. Ne magunkban keressük a türelemnek a lehetőségét. Nem nézzünk arra, aki azt kéri tőlünk ma, hogy legyetek türelemmel. És ez az ige szakasz végével kell kezdenünk, mikor ezt mondja az ige, hogy igen irgalmas és könyörületes az Úr. Igen irgalmas és könyörületes az Úr. Ez a legfontosabb tudás az életünkben. Az Isten szeretet. Kegyelemmel és irgalommal teljes. Ezzel a kegyelemmel és irgalommal fordul felénk. Mindig. Ő sosem késik. Ő mindig tudja, hogy mit miért és mikor tesz, vagy miért nem teszi azt, amit nem tesz. Mert ő könyörülő és irgalmas Úr. Ő a teljes képet látja. Talán segít nekünk megérteni, vagy rábízni magunkat erre a könyörülő és irgalmas Istenre, hogyha szülő-gyerek kapcsolatra gondolunk. Ugye a szülő tudja nagyjából, tökéletlen szülőként is talán tudjuk, hogy mi a jó a gyerekünknek. És a gyerek nem biztos, hogy tudja. Egy kép jutott eszembe, amikor az egyik gyerekünk beteg volt, és gyógyszert próbáltunk beadni neki, és már édesanyám is sírt, meg a gyerek is sírt, mi meg ketten próbáltuk valahogy bele erőszakolni a gyógyszert, mert az jó neki, mert szüksége van rá ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ő abban a pillanatban úgy érezte, hogy mindenki ellene van, az egész világ. De mi tudtuk, hogy ez az ő javát szolgálja. Hányszor állunk így toporzékolva az Isten előtt, hogy nem kell a gyógyszer, jól vagyok, meggyógyulok én anélkül is. De Isten tudja, hogy neked mire van szükséged. Tudom, hogy az én Istenem szeret engem. És ha innen nézem az életem eseményét, akkor mindent egész más fényben fogok látni. Ez az alaptudásom, hogy az Isten szeret engem. Ez az alap. És ha innen halljuk ezt a kérést, ezt az intelmet, hogy legyetek türelemmel, akkor egészen más, hogy hallatszik ez is. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. És megint egy olyan dologgal találkozunk, ami ebben az ige szakaszban sokszor előfordul. Arról van szó, hogy az Isten el fog jönni. Hogy egyszer eljön, hogy ítéletet tartson, hogy találkozzon velünk, hogy meg kell állni előtte, hogy jön a bíró. A 7., 8., 9. versben is találkozunk ezekkel, hogy eljön, egyszer vége lesz ennek a világnak. Valaki kérdezte is egyszer, hogy miért nem szól bele Isten határozottan ennek a világnak az életébe. És azt válaszolta egy bölcsember, hogy azért, mert ez a világ vége lenne. Mikor Isten azt mondja, hogy állj, azért nincs még végünk, mert szeret az Úr. Ez az alapállásunk, megint itt vagyunk. Az Isten szeret. És ő el fog jönni. És akkor most egy picit gondolkodjunk el, hogy mit gondolunk a világ végéről. Mindannyiunknak van egy saját, külön elképzeléssel, hogy mit gondol a világ végéről. Hogy milyen elképzeléseink vannak. Ugye most ez a klímakrízis, hogy nem tudom, fölmelegszik, szétrobban, túlárad, tehát nagyon sok szörnyűség fog történni ebben a világban, ez most segít is nekünk, ugye? Tehát ugye elképzeljük, hogy majd sivatag lesz, meg nem lesz víz, és akkor egyszer csak mind meghalunk. Ez a világ vége? Gondolatunk, vagy képünk, vagy amit a filmekből látunk? Hogy az új barbárság majd előjön, és akkor ott harcolunk a kenyérért, a vízért, mindenféle profi fegyverekkel, mert azért azok ugye meglesznek, csak a ruháink lesznek olyan ősemberhez hasonlóak. Vagy azt gondoljuk az életről, vagy a világ végéről, hogy nincs ilyen. Egyszer meghalunk, és a temetőben véget ér a történetünk. És aztán majd lesz új temető, aztán megint új temető. Mit gondolunk a világ végéről? Vagy az határozza meg a gondolatunkat, hogy Krisztus visszajön? Ha ezt komolyan veszem, akkor ez a tudás, ez a várakozás, ez az életem minden területére ki fog terjedni. És hadd mondjak megint egy példát, hogy hát, hogyha közelebb kerül hozzánk, hogy mit is jelent ez, hogy ezek nem csak elméletek, hanem hogy ez gyakorlatban ennek meg kéne jelennie. Mert hogy ugye a háború idején, hogyha a férj elment a háborúba, a feleség várta őt vissza. És nem úgy várta, mint egy hajadon lány, hogy most te jó, most egy pár évig, most szabad vagyok, hanem úgy várta, mint akinek törvényes férje van. És vissza fog jönni. Mi úgy élünk, mint akiket eljegyzett magának az Úr. És tudjuk, hogy eljön értünk a mi jegyesünk. Előfordulhatna-e, hogy ez a feleség, aki várja a férjét a háborúból, hogy kap egy levelet, és így eldobja, hogy hát ez engem nem érdekel. Most nem olvasom el, nem fontos. Ugye, hogy elképzelhetetlen. akkor az hogy fordulhat elő, hogy mi meg olyan gyakran elfelejtjük elolvasni a mi egyesünk szerelmes levelét, amit a kezünkbe adott. És minden nap drága üzeneteket ír nekünk. Elképzelhetetlen, hogy a feleség ne olvassa el a férje levelét. Elképzelhető-e, hogy ez az asszony, aki várja a férjét, flörtöl ezzel-azzal? Hát elképzelhető, meg biztos volt is ilyen. Na de a környezete, hát az bizony nem nézte jó szemmel az ilyet. Mert bár nincs itthon a férje, de ez egy férjes asszony. Ahhoz méltóan kellene élnie. És mi? Hát nálunk meg természetes, hogy nem bízunk az Istenben szívvel, lélekkel. És ráadásul nekünk a környezetünk ezt nem, hogy nem rossz szemmel nézi, hanem erre bíztat minket. Egyedül Istenben bízni. Hát több lábbal álljál a földön. Nem lehetsz ennyire idealista. Ugye, hogy ezt halljuk állandóan. Mégis az volna a természetes, hogy a mi jegyesünket vágyjuk. És ha megnézzük a körülöttünk levő világot, akkor azt látjuk, hogy ezt a két alapvető bibliai tanítást támadja leginkább, ami a világ kezdetével és a világ végével van összefüggésben. Mert hogy nem volt világnak kezdete. Hát valahogy kialakult. Nincsen teremtés, nincsen teremtő Isten. Hát a kémia van, meg olyan véletlenszerű együttállások. Mert nem tudunk mit kezdeni a teremtő Istennel. El kell távolítani a világból. És a világ végével kapcsolatban ugyanezt látjuk. Hogy nincs ilyen, hogy világ vége. Nem kell ezzel foglalkozni, nem érdekes. Élj a mának, nem fontos, hogy mi lesz holnap. Mind a kettő a személyes, szerető Isten létét vonja kétségbe, és mi inkább hiszünk a korszellemnek, mint az Isten lelkének. És ezzel azt vonjuk kétségbe, hogy valóban nincsen szerető, személyes Isten. Azt mondja igénk, hogy legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig. Mert Krisztus visszajön. Ő ítéletet tart élők és holtak felett. Ezt fogjuk mondani vasárnap az úrvacsorában, hogy hiszek, aki eljön majd ítéletet tartani, elevenek és holtak felett. De tényleg hiszem-e, hogy ő eljön? Ő visszajön, nem kell amiatt türelmetlenkednünk, mert igazságtalanságok történnek velünk, vagy körülöttünk. Ő biztos, hogy visszajön. Efelől biztosak lehetünk. És aztán nagyon érdekes felszólítással folytatódik ez a rész, azt mondja, hogy ne panaszkodjatok egymásra. És olvastam egy kommentárt, és azt írta a kommentár írója, hogy hát ez nem is tudjuk, hogy hogyan került ide ez a felszólítás, ez olyan úgy... Ez egy olyan önállóan álló intés, hát biztos, hogy mindig jól jön egy ilyen, hogy ne veszekedjetek egymással. De azért, hogyha elolvassuk az egész szöveget, akkor azt látjuk, hogy hát teljesen ebbe illeszkedik. Ezt hallottuk már hétfőn is, meg tegnap is, hogy folyamatosan az elbizakodott emberekről, a megkövéredett szívű testvérekről beszél, akik szívesen hoznak ítéletet egymás felett. Akik úgy szívesen panaszkodnak egymásra. Ez olyan szokássá vált, hogy megítéli egyik testvér a másikat. Olyan érdekes, ahogy párhuzamba is állíthat, ugye azt mondja, hogy ne hízlaljátok, illetve az ötödik versben van, hogy dőzsöltetek a földön és tobzódtatok, hízlaltátok a szíveteket. És itt pedig azt mondja, hogy erősítsétek meg a szíveteket. Ne hízlaljátok, hanem erősítsétek meg a kegyelemmel. Nem különálló intés ez, hanem teljesen beleillik. Ugye, ítélgetitek egymást, tehát vegyétek már észre, hogy nem te vagy a bíró. Nem te döntöd el, hogy a másik helyesen vagy helytelenül cselekedett. Ez nem a mi dolgunk. Emlékszünk, mi volt az alapvetésünk, hogy Isten könyörülő és irgalmas Úr. Ő az, aki ismer minden részletet. Ő az, aki igazán tud ítélni. Ő az igaz bíró. És eszembe jutott egy teológus társam, egy fiatal fiú, aki mindig nagyon flegma volt, meg kicsit olyan ápolatlan, olykor el is késett, úgy semmiben nem tette bele magát igazán. Úgy azt éreztem, én így láttam kívülről, hogy nem tudom, minek van itt ez a fiú, úgy nagyon nem érdekli semmi. És aztán egyszer megtudtam, hogy árván maradt a testvéreivel, ő a legnagyobb. És 20 évesen ő neveli a kicsiket. Dolgozni jár az egyetem mellett, szülői értekezletekre, ápolja a kislányokat, amikor betegek. És akkor úgy nagyon elszégyeltem magam. Hogy én ilyen könnyen így megítéltem, hogy hát ez egy flegma gyerek. És ő 20 évesen több terhet hordozott, mint bármelyikünk. És itt hirtelen én is másképp kezdtem látni ezt a fiút, és arra gondoltam, hogy még így sem biztos, hogy helyes ítéletet hoznék. Mert most meg szenté avatnám. De az se lenne igaz. Az se lenne igaz. Isten az igaz bíró, ne vegyem át az ő helyét. Ne panaszkodjatok egymásra. Persze a panaszkodásban egyébként is jók vagyunk, tehát úgy simán is tudunk panaszkodni, anélkül, hogy egymásra panaszkodnánk, de itt most kimondottan arról van szó, mikor egymásra morgolódunk, zúgolódunk, panaszkodunk, mert mi tudjuk, hogy mit kellene a másik, hogy hogyan kellene a másiknak a gyerekét nevelni, hogy kéne felöltöznie, hogy melyik párthoz kéne tartoznia, hogy milyen ételt kellene ennie, hogy a hidegben milyen ruhát kell, ugye a gyerekeim szokták mondani, hogy azért vegyek kabátot, anya, mert te fázol. Hát igazuk van. Ugye mi így szoktuk, hogy hát ilyen ruhát vegyem fel, mert nekem ez tetszik. Én jobban tudom. És én megítélem a másikat, és kibeszélem, és szövetségeseket keresek, mert olyan jó az, mikor nem csak egyedül, hanem több emberrel meg tudjuk állapítani, hogy annak a másiknak mi lenne a helyes, hogy ő hogy tudna jól élni. Mert most mi úgy látjuk, hogy nem. Megalkotjuk az esküdszéket. De ki vagy te, ember? Isten a bíró, aki eljön, hogy ítéljen a testvéred felett és feletted is. Ezt mondja az ige. Ne panaszkodjatok egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Mi is ítélet alá esünk. Ne panaszkodjunk egymás ellen. És egész röviden a végén néhány szót hadd szóljak még erről az utolsó részről, a szenvedésről, hogy a szenvedésben türelmesnek lenni. Könyveket lehet erről írni, írnak is, a szenvedés értelméről, a helyéről, hogy a szenvedésben hogyan tudunk türelmesnek lenni. Ez egy nagyon nehéz téma. Hogy miért van a szenvedés, és hogyan tudunk abban megállni. És az utolsó pár percben nem is fogom megválaszolni a megválaszolhatatlant. Csak annyit kérek, hogy megint menjünk vissza az alapállításunkhoz, hogy könyörülő és irgalmas az Úr. Mi nem tudjuk, miért van a szenvedés. Nem tudjuk, meddig tart. De azt igen, hogy a könyörülő és irgalmas Isten velünk van. Mint ahogy a kisgyerek felsír otthon, és az édesanyja vagy az édesapja csak annyit mond, hogy ne sírj, itt vagyok. És olyan sokszor már erre a hangra megnyugszik a gyermek. Egyszer egy ilyen alkalommal úgy meg is riadtam, hogy hát mit tudok én tenni. Csak ezt mondom, hogy itt vagyok, és nem tudom megvédeni. De amikor Isten azt mondja, hogy ne félj, én itt vagyok, akkor a mindenható Isten szól, akinek van hatalma, hogy megvédjen, akinek van hatalom, hogy kiemeljen a szenvedésből, vagy megtartson abban, aki azt mondja, hogy itt vagyok, csak légy türelemmel. És szerintem ezért van itt ez az ige, hogy boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésben, mert nincsenek egyedül. Mert Isten ott van erőteljesen a szenvedésben. De a boldogság és a szenvedés számunkra akkor sem összetartozó fogalmak. Nagyon nehezen tudjuk egymás mellé rakni a kettőt. És nem is érezzük őszintének, amikor valaki a szenvedéseiről ilyen nagyon ragyogóan beszél. De mégis vannak olyan bizonyságtételek, mikor a Krisztussal szenvedő emberek szavait hallgatjuk, hogy érezzük, hogy itt valami egészen más, egészen mély dolgokat élnek meg. Ilyen volt, mikor itt hallhattuk a testvérünk levelét, Papné Gyöngyinek az üzenetét számunkra. Milyen fontos volt mindannyiunknak hallani ezt. De ilyen Abigail Smith bizonyságtétele is, egy fiatal lány, aki rákban halt meg, és az interneten ajánlom a testvéreknek, hogy aki nem látta, az keresse meg, Abigail Smith, így hívják. És egészen megrendítő, ahogy ő a szenvedéséről beszél. És a napokban most visszanéztem, és ahogy készültem, ez eszembe jutott, ahogy ő azt kérdezi, hogy azon gondolkodott, hogy Isten miért nem hallgatta meg az imádságokat. Hogy ő miért nem gyógyult meg. És két dolgot mondott, az egyik az, hogy mindig misszionárius akart lenni. Emberekhez menni és elmondani, hogy Isten mennyire szereti őket. És azt mondta, hogy ha nem lenne beteg, akkor soha ennyi emberhez nem jutott volna el az ő üzenete. Most pedig millióan nézik, ahogy ő a kórházi betegágyán bedrótozva erről beszél, hogy Krisztus mindennél több. Ez volt az egyik, a másik pedig azt mondta, hogy arra jött rá, hogy a csodák azok csak árnyékai az eljövendőnek. Hogy ha egy csoda történt volna, az csak egy nagyon pici ajándék lett volna ahhoz képest, ami rávár. És ahhoz a békességhez képest, amiben ő most van és várja a halált. Boldogság és szenvedés nem összetartozó fogalmak. Mégis, ha a szenvedésben Krisztussal együtt vagyunk, akkor nem azt a fajta boldogságot éljük meg, ami ez a rózsaszín, röpködős, pillangós, happy, happy, happy. De annál sokkal több, és sokkal mélyebb boldogság. Légy türelemmel hát a szenvedésben is, mert a könyörülő és irgalmas Isten intézi a mi sorsunkat is. Ő az, aki eljön, ő az, aki ítél, és ő az, aki szenvedett érted, aki meghalt, mert annyira szeret. Legyetek hát türelemmel, testvéreim. Amen. Feleljünk csendességben az Isten igéjére. Irgalmas és könyörületes Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy tele vagyunk türelmetlenséggel, értetlenséggel, lázongással, kérdésekkel, panaszkodással, vádlással. Bocsáss meg, hogy azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, hogy mire volna szükségünk, hogy hogyan kéne élni a másik embernek, a gyerekünknek, a padban mellettünk ülőnek, a férjünknek, a feleségünknek, a munkatársunknak. Bocsáss meg nekünk, Urunk! Hadd adjuk most a kezedbe a szívünket. Tisztíts meg minket. Készíts minket a veled való találkozásra. Nem biztos, hogy lesz vasárnap, hiszen te megígérted, hogy eljössz. Segíts nekünk úgy élni, mint akik a te eljöveteledet várják, mint akik kedves vendéget várnak. mint akik a szerelmesüket várják. Kérünk, Urunk, hogy add, hogy minden percünket ez határozza meg, hogy nem katasztrófa lesz a világ vége, hanem a veled való drága találkozás. Megvalljuk azt is, Urunk, hogy nem tudjuk, hogy miért kell szenvedni, hogy miért szenvedünk mi magunk, akár testileg, akár lelkileg. Nem értjük, miért szenvednek a szeretteink, épp azok, akik olyan sokat szolgáltak neked. Megvalljuk, hogy nem értjük a te döntéseidet. Mégis most úgy állunk előtted, mint akik rád bízzuk magunkat. Szeretnénk utánad menni. Szeretnénk rád bízni magunkat. És szeretnénk álhatatosak lenni. Az imádságban is, a testvérségben is. És nem panaszkodva egymás ellen, hanem odaállva egymás mellé a bajban, a nehézségben, az örömben, taníts minket testvérnek lenni. Légy, Urunk, áldott, azért, mert te tudod, hogy mi a szenvedés. Légy áldott azért, mert értünk vállaltad a szenvedést, a halált. Légy áldott azért, hogy ezt nem felhánytorgatod nekünk, hanem csak jössz és átölelsz. Légy áldott, Urunk, a te irgalmadért, kegyelmedért, könyörületes szívedért, a szeretetért, mi az életét adta értünk. Köszönjük, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.